érzem léptedet, illat szívedet, bozsa, rúzsa, vigyázz! Szoknyád gyünge csak, tudják merre vagy, csillogós vadak, vigyázz! Érted s ellened, háborút remek, mint ki észrevet. Thank you.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Szlobodnyi Viszjelecs szabad adó soron következő adását hallják. Nagy Judit vagyok, Komáromból jelentkezem. A mai beszélgető partnerem, társam Orosz Őrs, és megkérem Őrsöt, hogy ő mondja el, hogy ki Orosz Őrs ma.
Jézus Mária, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez egy elég komoly indítás. Hát, hogyha minden áron velem szeretnéd elmondatni, akkor a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa vagyok, és hát lehet, hogy a hallgatók egy része, mint a gombaszögi nyári tábor szervezője ismerhet.
Nagyon jó. Visszapörgetem az időkerekét. Milyen voltál 5 évesen, és hol voltál 5 évesen?
Dunamocson születtem, illetve hát a Komáromi Kórházban, de édesanyám dunamocsi, édesapám keletről származott Dunamocsra, és hát 5 évesen óvodás voltam éppen a rendszerváltás évében.
Melyik rendszerváltás? 83-os születésű.
85-ös.
85-ös vagy, tehát 90, igen. Jó, akkor ugrunk egy olyat, hogy amikor középiskolába mentél, Komáromban a Selye gimnáziumot végezted.
Igen, ugye? Oda jártam 8 éves 8 gimnáziumba, úgyhogy alapiskola 4. után hagytam ott a dunamocsi intézményt, és 8 évig Komáromba jártam, ami hát egy nagyon meghatározó élmény volt, egy nagyon jó osztályfőnökkel, illetve osztályfőnökökkel, Dobai Beáta és Diósi Viktor voltak az osztályfőnökeim, és egy nagyon jó csapatot hoztak össze belőlünk ez alatt a 8 év alatt. Vagy talán mondanám, hogy az első 2-3 évben, és aztán ez kitartott, és kitart mostanáig.
Az, hogy Orosz Őrs 2015-ben Fórum Intézet tagja, és ott dolgozik szívvel, lélekkel, erről biztos még majd bővebben beszélünk, az már ott kristályozódott, tehát a gyökerek, vagy a magok, magvacskák már a gimnáziumi évek alatt elhintődtek?
Hát az az igazság, hogy van egy hobbim, ami 11 éves korom óta tart, nagyon érdekel a helytörténet és a régiséggyűjtés, a képeslapok és elsősorban a papírrégiségek. Hát ez 11 éves koromban kezdődött.
Hány tonna van belőle?
Hát, ha tonna nem is, de azért egy pár száz kiló egész biztos, hiszen a könyvek azok súlyosak. Szóval 11 éves koromban találtam egy régi dunamocsi levelező lapot a nagyanyám templomba járó retiküljében, és aztán röviddel utána megtudtam, hogy nem ez az egyedüli régi képeslap, ami a szülőfalumról megjelent, és akkor eltökéltem, hogy megpróbálom összegyűjteni az összeset. 14 lapot ismert akkor a Széchenyi Könyvtár és a Szerencsi Múzeum, a legnagyobb magyarországi képeslapközgyűjtemény Dunamocsról különböző fajtát, és időközben már sikerült több mint 20 különbözőt összegyűjtenem, majdnem megduplázni az akkor ismert levelezőlapok számát, és hát kiterjesztettem a gyűjtőkörömet a többi környékbeli településre, édesapám szülőfalujára, Kovácspatakra, mármint édesapám szülőfaluja Jászó, a Kovácspatak az egy következő téma, és elkezdtem foglalkozni más hasonló helyi jellegű érdekességekkel. Így kerültem kapcsolatba a régi köztéri feliratokkal, a régi táblákkal, emléktáblákkal, intézménynevekkel, mindenféle szép kivitelű, régi zománcozott táblákkal, öntvényekkel, és valahogy talán így kötöttem ki a vizuális nyelvhasználat kutatásánál, tehát ha a kérdésed úgy hangzott, hogy ezek a magvacskák ele voltak már akkor hintve, akkor azt hiszem, hogy igen, mert hát innen jött ez a szeretet.
Kiszabadult nem a palackból, hanem a nagy retiküljéből a szellem, és mivé növekedett. Van-e búcsi képes lapod?
Van,
búcsi
persze.
Lány, igen, kérdezem ezt a
van,
szomszéd
van,
faluból.
Nem sok, de van egy vagy kettő. Bátor keszi, annál több.
Annál több. A Selye gimnáziumi évek után léptél egy nagyot, és a Hát nagy, nem nagy lépés. Most így Károly Egyetemre lépt, oda mentél tovább tanulni.
A komáromi kontextusában nem hiszem, hiszen ott hagyománya volt a Csehországba járásnak, édesanyám is oda ott végzett, nagynéném, nagybátyám, még különböző más rokoni kapcsolataim. Tehát volt egy családi hagyománya is, és hát a gimiből több híres tanár, Keszek tanár úr, Holcai tanár úr, ők is Prágába végeztek, és úgy a diákjaikat abba az irányba próbálták terelgetni. Mindenkit elvittek osztálykirándulásra Prágába egyszer. Mi tudom, hogy a Szeptimóba, tehát a felső gimnázium harmadikba voltunk Prágába, egy nagyon meghatározó élmény volt, és sokan döntöttek úgy, talán az én évfolyamomból nem is, de más évfolyamokból még többen, akik Prágába vagy Brünnbe mentek. Tudom, hogy 2-3 évvel alattam az egyik osztályból, a 30 diákból 15-en mentek Brünnbe tovább tanulni.
Amikor elvégezted, akkor végül is hivatalosan mit lehet mondani, geográfus és kutató vagy?
Én politikai földrajzot végeztem, ha már ilyen mélyen belemegyünk, akkor ott az egyetemi évek alatt a felvidéki fürdővilággal foglalkoztam, és aztán a mesteri munkámban már a vizuális nyelvhasználattal, meg a délszlovákiai fiatalok jövőképével. És hát az volt a rendkívül szerencsés, amiért máig hálás vagyok, ott a Történeti Földrajz Intézet vezetőjének, a Pavel Hromi nevezetű tanáromnak, hogy ezt a témát fölvállalta. Tehát, hogy egyáltalán konferenciákra mentünk ezzel a kétnyelvűséggel, vagy a fiatalok jövőképével, és tudom, hogy a szlovák résztvevők ilyen fitymáló megjegyzéseket tettek, hogy nocsak, hát a cseh kollégáknak ennyi pénzük van, hogy ilyen számukra külföldi témákkal, ugye szlovák belpolitikai témákkal foglalkozzanak, mert hát azt hiszem, hogy egész más egy ilyen témának a fogadtatása mondjuk Pozsonyba, mint amilyen Prágában volt. És tényleg minden eszközt lehetővé tettek, és megadtak hozzá a tanáraim egészen odáig, hogy egy közös kiállítást, egy közös szervezésű kiállítást is létrehoztunk, a Fórum Intézet és a Károly Egyetem Történeti Földrajz Intézete, amely a nyelvében él a Národnostná menšina címet viseli. Ez egy kétnyelvű kiállítás volt, vagy hát még most is van, hiszen vándorkiállítás, és idén is bemutattuk már több helyszínen, és összesen 4 országban jártunk vele, és 42 különböző helyszínen mutattuk be a kiállítást. Voltunk Kárpátalján, természetesen Szlovákiának, nem csak a déli részén, több helyütt bemutattuk az Eperjesi kerületbe, Ruszin lakta régiókba voltunk vele, Sziléziába, csehországi lengyeleknél, Cseszki Tyesinbe is bemutattuk ezt a kiállítást, és hát ennek a folyamánya lett tulajdonképpen az a könyv, amit talán már említettél is, vagy lehet, hogy ezt még a felvétel előtti beszélgetésünkbe említetted, a helynevei, a nyelvhelyei, ami egy 4 nyelvű kiadvány a vizuális nyelvhasználatról, a közterekről kiszoruló magyar nyelvről, és hát egyáltalán a délszlovákiai állapotokról és közügyekről.
Azt olvastam rólad, ahogy mai modern zsargonnal mondhatom, hogy kiguglisztam rólad, hogy a mester tanulmányaid alatt több külföldi részképzésen is részt vettél, mint Romániában, Magyarországon, Franciaországban és Bosznia-Hercegovinában. Ez engem remélhetőleg a hallgatókat is érdekli, hogy ezek valójában milyen töltetőek voltak. Tehát kapcsolódván ugye a Ez kutatói munka volt, feltételezem.
Hát az az igazság, hogy nem kell azért ezeket a dolgokat annyira komolyan venni, hiszen a mai világban az egyetemisták számára a legkülönbözőbb lehetőségek adottak. Jóformán tálcán kínálják az egyetemek a hallgatóiknak a különböző Erasmus programokat, vagy van egy ilyen közép-európai csereprogram, az úgynevezett CEPUS program. Én ezeknek a segítségével jártam ezeken a különböző helyeken. Például Párizsba egész egyszerűen úgy jutottam, hogy ott a francia tudás az kötelező volt. Legalábbis be kellett írni egy papírra, hogy az ember tud franciául, meg valamilyen igazolást, hogy járt nyelvkurzusra le kellett hozzáadni, és hát ugye kevesen bírták a francia nyelvet, ezért oda sose volt túljelentkezés, és én elvégeztem egy 3 hónapos ilyen gyors talpaló alap francia képzést, onnan volt egy papírom arról, hogy oda jártam, és ezt bemutattam, és akkor aztán úgy kerültem Párizsba, és aztán az, persze a végére az már egy egész más történet, hogy 8 hónap alatt úgy, hogy az egyetemen franciául oktattak, azért az ember megtanul valamilyen szinten, sőt, azt hiszem, hogy szóval el már nem fognak eladni. Végigcsináltam én ezt már a csenyelvel is.
Hány nyelvet beszélsz?
Hát tulajdonképpen 5-öt.
5-öt aktívan tudsz írásban, tehát tudsz olvasni, elolvasol szakanyagokat, mindent. Tehát ez számomra ez az aktív. Jó, térjünk vissza magunkra, a dél-szlovákiai, szlováki fiúság hozzáállása a magyar kérdéshez. Először is mondd el, hogy mi az a magyar kérdés az ő szemszögükből.
Hát ugye ez megint egy régi történet, meg hát az ember a féle egyetemista fejjel azért egész biztos, hogy vét szakmai hibákat, hát ez egy elég pongyola megfogalmazás. Igazából rengeteg aspektusát próbáltam, illetve hát a diákhálózattal közösen próbáltuk akkor vizsgálni, és különböző dél-szlovákiai magyar tanítási nyelvű és szlovák tanítási nyelvű intézményekben végeztünk kérdőíves felméréseket a teljesség igényére törekedve, tehát például ami a magyar középiskolásokat illeti, abban az adott évfolyamban, amikor mi ezt a kérdőíves felmérést végeztük, akkor a magyar érettségivel végződő középiskolásoknak sikerült a 80%-át lekérdeznünk, több mint 80-at, tehát ugye elég jól lefesteni, vagy képet alkotni arról, hogy az egyes régiókban hogy gondolkodnak ezek a diákok, hogy állnak a különböző közéleti kérdésekhez, hogy állnak a politikai pártokhoz, hogy állnak a saját identitásukhoz, hova készülnek egyetemre, milyen indítatással, és hogy gondolkodnak a jövőről. És ugyanez érvényes volt a szlovák diákokra, vagy hát a szlovák iskolák tanulóira, akiknek ugye 19%-a egyébként magyar nemzetiségű, és még magasabb hányada magyar anyanyelvű, ugye ez két különböző, de nagyjából 1/5 magyar ezeknek az intézményeknek dél-szlovákiai szinten. Tehát az ő véleményükre is kíváncsiak voltunk.
Jó. Kérdeztem volt, akkor rábólintottál a beszélgetés kezdete előtt, hogy tagja vagy a szlovák kormány nemzetiségi és etnikai bizottságának, valamint a Sinemetu, jól ejtem?
Igen,
a félelem nélkül, ugye polgári társulás képviselőjeként a szlovákiai magyarok kerekasztal koordinációs bizottságának. Ehhez hozzáfűzöl valamit? Ez meg milyen aktivitást jelent?
Igen, hát a szlovákiai magyarok kerekasztala, ez tulajdonképpen a szlovákiai magyar civil szervezeteket összefogó nem formális testület. Tehát évente egy alkalommal ősszel van megnyitva a jelentkezési lehetőség, ekkor a civil szervezetek csatlakozhatnak ehhez a nem formális intézményhez, és utána a következő évben gyakorlatilag a civilek, akiket nagyon sokszor senki se képvisel, pártjaink se képviselnek, de azért véleményük van, közéleti kérdésekről, ezeket próbáljuk összefogni és közvetíteni, tehát egy koordinációs bizottság nevezetű testület, amely havonta ülésezik, állást foglal, szervez különböző kérdésekben, például a tavalyi évben a Malina Hedvig szimpátia tüntetés az a mi munkánk volt részben, vagy legnagyobb részt, vagy a kisiskolás tüntetés, amikor egy koporsót vittünk a parlament bejárata elé, és utána engem is előállítottak a rendőrök, hát efféle figyelemfelkeltő manifestációkkal próbáljuk a mi kis ügyeinkre, a közösségünket érintő ügyekre felhívni a figyelmet.
Eleve adott, és benne még nagyon dolgozik a most hétvégén zajlott...
Még élhetek egy kiegészítéssel? Említetted a szlovák kormány nemzetiség és etnikai bizottságát, tehát ez elég rosszul hangzik. Nincs túl sok közünk a kormányhoz, illetve nem a kormány megbízásából dolgozunk. Ez egy olyan testület, amit a civil szervezetek válasszák, oda válasszák a képviselőiket, tehát a magyar képviselők esetében előzetesen a magyar civil szervezetek jelentkezhetnek be, és ők válasszák meg, hogy kiket szeretnének, hogy képviseljék őket, és hát igen, ennek a testületnek vagyok már második ciklusban tagja, ahol a többi nemzeti kisebbséggel együtt a kormánynak afféle konzultációs szerveként működünk.
A civil szférára akartam rákérdezni, de köszönöm, hogy kiegészítetted ezt, korrigáltad, hogyha akár így is lehet mondani. Pár napja volt lehetőségünk részt venni a családvédelmi és ebben az irányvonalban meg hirdetett referendumon, szép magyar szóval, most én is keresem, hát népszavazáson, igen, amely ugye azért egész másról szól, mint amiről eddig beszéltünk, vagy felvázoltunk, mint civil szférában tevékenykedőket, de azt mondtad, volt, hogy képviselni, és gyenge ugye a civil szféra, tehát nem hallatjuk mi civil emberek a hangunkat, vagy nem ér el a hangunk, tehát kell az összefogás, összegyűjteni ezt, és úgy továbbítani. De most nem csak nyelvi kérdésben, engem nagyon érdekel, hogy mi a véleményed erről a mostani népszavazásról és az előzményéről, az egész történetről, és ahogy megbukott.
Hát az az igazság, hogy engem az egész népszavazás, ez most egy olyan időszakban érintett, amikor egyrészt a szűk családom is komoly változások előtt áll, hiszen feleségemmel babát várunk tavaszra.
Gratulálunk!
Köszönöm szépen, és mindemellett most több munkán is dolgozom, ezért kicsit egy párhuzamos világba zajlott a népszavazás és az azt övező társadalmi párbeszéd. Mondhatnám azt is, hogy egy kicsit elsiklott mellettem. Ettől függetlenül az az alaphozzáállásom, hogy egy-egy ilyen alkalommal fontos a véleménynyilvánítás. Ám sajnos különböző családi okok miatt én most nem jutottam el az urnákhoz.
Igen, most azért merészkedtem előhozni ezt a népszavazást, mert a civil szférát érintettük, és én is úgy érzem, hogy a civil szféra minősíthetetlenül gyenge Szlovákiában, a mi társadalmi közösségünkben. Gyenge nem csak a magyar kisebbségi közösségben, hanem globálisan gyenge.
Így van.
És például a mostani népszavazásnál egyáltalán nem volt vertikálisan lekommunikálva. Tehát itt nagyon, nagyon sok teendőnk van társadalmi szinten. Lezárván a mostani népszavazást, amely zajlott Szlovákiában, a hely nevei és a nyelv helyei, amely a könyvetek címe, melyet Horony Ákos, Orosz Őrs és Szalai Zoltán írtak. A kisebbségi nyelvi jogok történetéről Szlovákiában szól, és 1918 és 2012 közötti éveket öleli át. Engem az érdekel, mit, kit szolgál ilyen módon egy ilyen komoly feltárás? Tehát hogy lehet ezt aztán felhasználni? Hogy miféle tégla lehet ez egy olyan szépen megírt, amit magamnak a közös fal rakásában, amely nem elzár minket fal, hanem tehát építünk valamit.
Igen.
Mi a célja ennek a tanulmánynak?
Hát ez úgy gondolom, hogy ez tipikusan egy ilyen tégla, egy ilyen hiánypótló tégla ebbe a falba, hogyha úgy tetszik, vagy ebbe a közös építményünkben. Két kiváló jogász kollégámmal tulajdonképpen a kiállítás sikerét és a téma iránti igényt felismerve készítettük el ezt a könyvet. Amikor kész lett a kiállítás, ahol nagyjából 100 fotó és a vonatkozó jogszabályok 1918-on mostanáig végigvették az egyes nyelvtörvényeket. Úgyhogy igyekeztünk a párhuzamosan, tehát ilyen paralel módon kiemelni bizonyos problémákat, hogyha valaki megnézi a kiállítást, akkor nyilvánvaló legyen számára, hogy az aktuális, tehát ugye 2011-12 kisebbségi nyelvhasználati törvény körüli párbeszéd vagy közbeszéd időszaka volt, sok kérdéstről gyakran olvashattunk a sajtóba, és ezekkel kapcsolatban nagyon sok érdekességre szertettünk a kiállítás körüli háttérkutatás végzésekor. Tehát, hogy is volt az mondjuk a Masaryki Csehszlovákiában, hogy volt a vasútállomásokkal, hogy volt a helységnévtáblákkal, intézménynevekkel, pecsétekkel, milyen volt a versenyszféra, hogy kommunikáltak a korabeli állami intézmények, a biztosítók, a rádiók, a pénzeken, a bankjegyeken milyen nyelven volt föltüntetve, hogy egy korona, mert föl volt tüntetve magyarul is, hogy egy korona 1920 és 38 között például, vagy hogy mi is az a peredügy, meg hogy voltak-e ilyenek korábban. Ha emlékeznek a kedves hallgatók erre a történetre, ugye Pereden egy legitim népszavazás döntött el, hogy legyen a község hivatalos szlovák nevetjesegyi ikovóról Peredre változtatva, ami 1948-ig a hivatalos megnevezése volt Csehszlovákiában ennek a községnek. Tehát nem a kisebbség, Pered volt egy szó, mint száz, a csehszlovák neve, vagy hát a szlovák neve ennek a községnek, és ezekre próbáltunk rávilágítani a kiállításba. És amikor elkészült, akkor nagyon sok helyről kaptuk azt vissza, hogy hát ez egy olyan történet, meg kerek, meg látványos, szép, ugye eredeti táblákkal, 30-35 tábla is része ennek az anyagnak, azokat oszlopokra szerelve, vagy a falra akasztva szoktuk elvinni az egyes kiállítási helyszínekre. Hogy hát ez jó lenne esetleg mondjuk nyugat felé is kommunikálni, hogy ez akár egy hasznos lobbianyag, egy ismeretterjesztő jellegű lobbianyagként is funkcionálhat, és jó lenne az anyagot szóval más idegen nyelveken is megjeleníteni, és akkor döntöttünk úgy, hogy ennek a kiállításnak ne egy másik kiállítás legyen a folyománya, vagy egy bővítmény, hanem készítsük el a hazavihető formáját, bővítsük ki, tehát a kiállítás az 11-be készült, tehát akkor még a kisebbségi nyelvhasználati törvény kvázi nem volt benne feldolgozva. Kiegészítettük ezzel a résszel, ezt Szalai Zoltán kollégám végezte el, megdupláztuk a képanyagot, és elkészült egy ilyen, mondhatni, albumszerű, sok 200 képpel illusztrált kötet, ami a magyar és a szlovák mellett angolul és franciául is tartalmazza a teljes leírást. És aztán ezzel az volt a célunk, hogy amellett, hogy természetesen a hazai kultúra kedvelő és érdeklődő közönségnek bemutatjuk, megpróbáljuk elvinni különböző külföldi helyszínekre, intézményekbe. Például az Európai Parlamentbe is juttattunk a képviselőknek belőle, legalábbis azoknak, akik a kisebbségi témában látványosan érdekeltek, vagy éppen ellenérdekeltek. Tehát ezekre a helyekre és más intézményekbe is eljuttattuk ezt a könyvet, és hát le kell kopogjam, hogy elfogyott az összes kinyomtatott példány.
Lesz újra nyomtatás?
Talán egyszer, hogyha újabb olyan mennyiségű anyag összegyűlik, amivel valamilyen plusz hozzáadott tartalmat tudunk készíteni, akkor minden bizonnyal. Most azonban a jelek a térben, hiszen ez a sorozat címe, amiben megjelent ez a Fórumintézet sorozata, megjelent ez a kötet. Most azonban a jelek a térben következő részét tervezgetjük, ami a Szoborsorsok című kiadvány lesz. Részben a képeslap és fotó létező fotó gyűjteményére az intézetnek, részben a saját gyűjteményemre, hiszen ez a másik ilyen hangsúlyos gyűjtőköröm. Erre alapozva körbejárunk 31 néhány kis történetet, köztéri szobrokról, emléktáblákról, olyan térmegjelölő szimbólumokról, amik itt komoly politikai csatározások tárgyát képezték az elmúlt évszázadban. Akár csak gondoljunk a Klapka-szoborra, amit amikor ledöntöttek a csehszlovák katonák, akkor ráesett egy katonára és fölnyársalta a Klapka-szobor, amit aztán ugye raktároztak, majd a parkba állítottak fel újra, ott nem volt szabad koszorúzni, letörték a kardját, de megmentették a kardját, akkor 90-ben vissza került az eredeti helyére, vagy 91-ben most hirtelen nem tudom. Tehát a 90-es évek elején. De ez csak egy a sok-sok kis érdekes és fordulatos eset közül, amit szépen illusztrálva azt hiszem, hogy megint egy új szegmensét tudunk bemutatni a 20. század történelmének, történelméből szlovák és magyar olvasónak egyaránt, hiszen mindkettő számára tanulságos minden bizonnyal.
Folyamatosan érlelődik bennem a kérdés, amelyet most fel fogok tenni, hogy itt ugye leskicceltem, láthatsz egy fát a gyökereivel. Tehát a tevékenység, amelyet folytattok, nekem a gyökeret jelenti. Tehát kicsit ilyen múltba fókuszálás. Hogy érzed ezt, ez a készítés, amely a redikülös 11 éves korodtól tart, hanem korábbról. Tehát mindenképp feltételezem, de te mondd el, légy szíves, hogy a gyökerek ápolásával azért a sarjadó növekedő fa egészsége a cél, ugyebár, mert azért az autónak is mindig kisebb a hátsó ablaka, ahol kinézünk, mind a szélvédő előttünk, hogy ez olyan nagyon modern szimbólum akart lenni, tehát, hogy előre tekintünk, ugye, a jövőt nézzük, de erre reflektálj, légy szíves.
Azt hiszem, hogy erre nem lesz nehéz válaszolnom, hiszen lehet, hogy az eddig elhangzott dolgok azok valamiféle visszatekintésre adhatnak okot, vagy valamiféle köldöknézést feltételezhetsz rólam, de azt hiszem, hogy ez nem én vagyok. Tehát ez a hobbim, ez az érdeklődési köröm, igen, akkor, amikor a 20. század nyelvhasználati szokásait átnéztük, átvizsgáltuk, azzal az volt a célunk, hogy a jelennek, tehát a jelen problémáinak próbáljunk egyfajta görbetükröt állítani, hogy az, amit az Európai Unióban mondjuk nem lehet, mert a közútkezelő 36 órán belül kivágja tőbe a Dunaszerdahely környékén felállított kétnyelvű irányjelző táblát, azt mondjuk a két háború között 100 évvel ezelőtt a Maszariki Csehszlovákiában meg lehetett valósítani. Tehát ez volt ezzel a célunk. És tehát, hogyha visszatérjek a faszimbólumra, azért azt hiszem, hogy a tevékenységi körünknek, és most többes száma beszélek, hiszen nem önmagamat képviselem, hanem van egy széles mozgalmunk, amit a kortársaimmal együtt azt hiszem, hogy alkotunk, vagy alakítunk, gondoljunk csak a Gombaszögre, vagy akár más rendezvényekre, amiket itt a környékben szervezünk, de azt hiszem, hogy a Gombaszög ezek közül
mindjárt
a
rátérünk
leg, 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 látványosabb, legismertebb.
Hát azt hiszem, hogy egy tipikusan legalábbis a kritikusi véleményeket olvasva egy progresszív jövőben néző rendezvényről van szó.
Igen, Gombaszög és a többiek lesz a második résznek a témája, de azért még a nem hagy nyugodni engem ez a kifejezés, hogy vizuális nyelv használat. Azt jó párszor így elolvastam és kóstolgattam is magamban. Az érdekelne, hogy orosz őrs és munkatársaid, vagy hát igen, munkatársaid, hogy látjátok, mennyire vagyunk mi felvidéki magyarok öntudatosak, mennyire érezzük ennek fontosságát, hogy ez a nyelvhasználata a vizuális világban is legyen, és megmaradjon.
Azt hiszem, hogy ezeknek a nyelvhasználati mozgalmaknak ez volt az elmúlt évek közbeszédében hangsúlyosan jelenlévő nyelvhasználati mozgalmaknak ez volt az egyik fő célkitűzése, hogy megpróbálja ezt a közvéleménnyel tudatosítani, átnyomni ezt a témát, hogy így fogalmazzak, kicsit ráébreszteni az embereket arra, hogy ha erről lemondunk, és ez egy olyan jogunk, ami már csak szokásjog alapján is 100 éve mit létezik és adott, és igenis a komáromi magyar vállalkozón múlik, ő dönti el, hogy az üzletébe kieteszi a feliratokat magyarul is, hogy kommunikál-e két nyelven, hogy odafigyel ezekre a dolgokra, azt nem Zsolnán döntik el, azt ő maga dönti el, hogy ezt hogy oldja meg, hogy valósítja meg, és arra szerettük volna a figyelmet felhívni, hogy ha erről lemondunk, akkor akarva akaratlanul is egy újabb nyelvhasználati szinteret vesztünk el, és még egy lépéssel közelebb leszünk a magyar nyelv konyha nyelvé silányításában.
Fáj a tánc, gyorsul
is mindene, mint az ölelés, épp a vége egy rövid görcsbe repülés. És ezért most tánc, és ezért most táncolunk, és ezért most ránc, és ezért most ráncolunk, cipőt, szemet, ahogy nevet, s időt. Jobbra lassan, balra lassan, ritmus halkan, ring a hajban, újra kavarog a végre csikorog a mégis mosolyog a napra hunyorog a tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban. Tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc.
Gombaszög. Hogyha őrs a csuklódra nézek, akkor három gombaszögi karkötőt is látok.
Igen, igen.
Milyen évjárat?
Hát ezek az éves karszalagok, a belépő karszalagok. 2012 óta van textil karszalagunk, úgyhogy ez az elmúlt 3 év. Előtte ilyen műanyag karszalagok voltak, azt annyira nem kellemes évközben viselni, de hát ez a szatén, ez igazán.
Nagyszerű. Tőled fogok idézni. A te írásodat találtam meg interneten, melynek a Gombaszög egy nemzedékről szól címet adtad, mint főszervező írtad már ezt a 2013-ban ezt a cikket. A diáktáborok története nem csak Gombaszögről, hanem egy jelenségről szól. Ha létezne szlovákiai magyar értelmező kéziszótár, akkor a művelődési tábornál kéne keresni, de a komoly szó ennél sokkal színesebb jelentést takar. Egy majdnem 100 éves múltra visszatekintő cseh-szlovákiai magyar ifjúsági dzsemborit. Ehhez szóljál hozzá, légy szíves. Te, mint főszervező, 3 éves, 3 évnyi karszalagokkal a csuklódon, Gombaszög.
Hát tulajdonképpen egy a 80-as években és a 90-es évek elején fénykorát élő mozgalom megújulásáról, újra szerveződéséről van szó, amely egy olyan korban jött létre, amikor a közeg tulajdonképpen monopólium helyzetet teremtett számára, tehát most nem fogok visszanyúlni a kezdetéhez, az 1920-as évekhez, hiszen a gombaszögi nyári tábor ott volt először, akkor volt először 1928-ban. A 60-as évek híres nyári ifjúsági találkozóit is sem szeretném túlságosan részletezni, de a 80-as, 90-es évek, amikor ez a tábor, akkor őrsújfalusi nyári művelődési tábor, majd őrsújfalusi honismereti tábor néven futott, egy olyan közösségi esemény volt, ami hát a maga korában a szlovákiai, csehszlovákiai magyar ifjúság egyetlen ilyen jellegű összejövetele volt, ahol abban a rendszerben valamelyest szabadon létezhettek, beszélhettek, alkothattak a fiatalok, és a 90-es évek elején nem véletlenül vált ez a maga keretei között egy nagy fesztivállá, és aztán az akkori szervezők elmesélése alapján ebbe is rokkant bele talán, hogy túlnőtte magát ez a rendezvény. És jött egy hosszú szünet, ahol mindenki próbálta már a demokráciában a maga módján és eszközeivel szervezni az ilyen művelődési táborokat, mindenféle kisebb regionális rendezvények szerveződtek, a legkülönbözőbb gyerektáborok, alkotótáborok. És ismerve ezt a történetet, hiszen szüleim jártak ezekre rendezvényekre.
3 évesen voltál.
Én 88-ban voltam a somodi művelődési táborban, ahonnan vannak emlékeim egyébként 3 évesen, abszolút.
Miből lesz a cserebogár?
Abszolút van. Sőt, édesapám a gímesi művelődési tábornak a szervezője is volt több éven keresztül, vagy 6 éven keresztül. Ahol szintén voltam a 80-as évek végén, konkrét emlékeim vannak a Gímes Együttes, azt hiszem, hogy a legelső albuma jelent akkor meg, ott a bemutatóra, meg úgy arra az atmoszférára, arra a hangulatra, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem, és valahogy ezt egy picit hiányoltam azokban a úgynevezett DH táborokban, hiszen ez volt a neve a 2000-es években ezeknek a rendezvényeknek, ahova
diákhálózat,
diákhálózat táborairól volt szó, ahova én fiatal egyetemistaként, mint résztvevő elkerültem. És aztán hát adódott egy lehetőség, minden évben tovább passzolódott a staféta, és egy alkalommal én magam is jelentkeztem, hogy szívesen lennék szervező. aztán a későbbiekben főszervező lettem néhány évvel később, és akkor megpróbáltuk talán ennek a táboroknak a régi jelentőségét visszahozni, illetve ebben a mai korban, a mai kor eszközeivel újra teremteni. Tehát ez maga a gombaszög, ez nem az a rendezvény, amit valaki valahol megálmodott, össze tarhálta hozzá, vagy megszerezte hozzá szükséges pénzügyi inekciót, és akkor egy zöldmezős beruházásból elindult valami, egy nagy fesztivál, nem, ez nem az a rendezvény. Itt van az autómban a statisztikai kimutatásaink.
Emlékszem én arra a gyönyörű nagy statisztikai kimutatásra. Arra gondolsz, ami mint archiválja az eseményeket is, mikor utaztunk Pozsonyba a rádiós.
Akkor mutattam neked vajon?
Szerintem igen, ilyen szép nagy nagyobb füzet, vastag fényképek is vannak benne, az
egy
más.
Krónika,
az
egy
krónika maga.
De van egy, minden évben készítünk egy elemzést arról, hogy kik is járnak a táborba, grafikonokat, értem. Mivel foglalkoznak ezek a személyek, melyik községből jönnek, stb. És talán az én ambícióm az volt úgy a kezdetén a nagy álom, hogy tényleg egy szlovákiai magyar összejövetel, egy dzsembori legyen ez a maga módján, és tavaly az 540 magyar lakta településből, 540 olyan község van, ahol több mint 10% magyar él, 234-ből érkeztek hozzánk vendégek.
Korhatár van?
Nincs korhatár.
Alsó biztos, vagy nem, mert babákkal is mennek, bocsánat.
Persze, mehetnek babákkal, a fiatal korúak, illetve fiatalkorúaknak szükséges bemutatniuk a szülői írásos meghatalmazást vagy engedélyt. Őket csak így engedjük be, de sok középiskolás diák is látogatja a rendezvényünket, elsősorban természetesen az egyetemisták, és hát évről évre ez a korcsoport fölfelé egy picit mindig kitolódik. Igyekszünk a programokkal, meg a lehetőségekkel, a babaházzal például.
Most már ti is igényt fogtok rá tartani.
Így van.
Mert mikor is lesz most őrs? Augusztus?
Július.
Mikorra hirdettétek meg?
Július 14-től 20-ig.
20-ig. És úgy, mint tavaly van egy magyar dalnapja, ez hagyomány lesz most már?
Ez minden bizonnyal hagyomány lesz, igen, hogy tehát tavaly egy nappal megtoldottuk a rendezvényt, és ez a szlovákiai magyar dalnapja, és ez lesz idén is. És a Gémes fog fellépni, meg a Rómeó vérzik, lesz az esti koncert, előtte pedig hát szokásos előválogató a tavalyi minta alapján szavazással fogjuk eldönteni, hogy kik lesznek azok, akik fellépnek a tábor nagy színpadán. Most már 8 stage-el, 8 programhelyszínnel fog idén megvalósulni a tábor. Egyel tehát bővítjük a programhelyszínek
számát. Nemzetközi már ez a tábor.
Igen, de a tábor körüli kampányt, illetve a reklámok targetálását, azt igyekszünk úgy alakítani, hogy az eredmény azért az legyen, hogy ez egy elsősorban a hazai fiatal értelmiség rendezvénye maradjon. Tehát ez a statisztikák szintjén is, nem csak az ideológiák szintjén, de a statisztikák szintjén is ez visszaigazolást nyerjen, és próbáljuk a minőséget megtartva a mennyiség rovására szervezni, tehát ugye itt a merítés véges, nincs túl sok szlovákiai magyar egyetemista, sőt, ugye tudjuk, hogy a szlovákiai magyarok 5%-a, valamivel több mint 5%-a végzett egyetemet. Persze nem csak ők a mi célközönségünk, de a gondolkodó fiatalokat próbáljuk összefogni. Tehát itt a merítés véges, a célcsoport szélesítésével, a résztvevői kör életkorának, hogy úgy mondjam, bővítésével tudjuk a tábort növelni, de sose lesz ez egy nagy tömegrendezvény, egy gasztrofesztivál, vagy ilyesmi.
Jó, Örs, a gombaszögi tábor valójában szolgálhat olyasmit, hogy aktív, civil szférát képző összefogás hát, keletkezzen? Tehát, hogy ott kinevelni, idézőjelben
hát, kinevelni nem csak, civil, nem csak kinevelni, de hát ezt az összefogást, ezt mi aktívan gyakoroljuk, uh-huh. hiszen 27 civil szervezet társszervezésében valósul meg a gombaszögi nyári tábor. Tehát 27 szervezet adja hozzá a nevét, a humán erőforrását, sokan az anyagi uh-huh. lehetőségeiket is, tehát megpróbáljuk összetenni, amink van. Ahogy mondtam, 8 színpadon, 8 programhelyszínnel valósul meg a tábor, és ezek nem megrendelésre jöttek. Ezek önként csatlakoztak az idők folyamán. Az egyes tartalmak, amik ott megjelennek, azok se politikai megrendelésre születnek, hanem az egyes sátor, vagy az adott színpadokat szervező személyek, akik önként kerültek a csapatba, amit ők kitalálnak és kigondolnak, azt megvalósíthatják. Volt már olyan eset is, amikor az egyik színpad szervezője, vagy szervezői feltették a kérdést, hogy ők gombaszögre nagyon szívesen jönnek, de elehatárolódhatnak a gombaszögtől, mert ők nem szeretnék, hogy bármi közük legyen ahhoz, ami a közéleti vitasátorban zajlik, hiszen ott gyakorta kerül sor politizálásra, hogy így fogalmazzak. És hát persze erre is lehetőség van. Mi egy nyitott rendezvény vagyunk, ami attól több, meg attól jobb lehet a többi hasonló rendezvénytől, hogy önkéntes alapon mindenféle központi vezérlés nélkül próbáljuk ezeket a partnereket összefogni, egyenrangú félként kezelni, és a rendezvényt közösen építeni.
Tőled idézek megint, mert szeretném azért az első részben elhangzottakhoz amennyire lehet, de te vagy a megmondója, hogy ezt mennyire lehet összecsatolni a nyelvhasználati történettel, amelyről beszéltünk, és gombaszögöt. Tehát idézek, hogy a világ megváltozott, körülöttünk államok jöttek, mentek, de a szlovákiai magyarság itt maradt. Más kulturális és társadalmi közegben élünk, de az ifjúság korlátokat nem ismerő vágyai nem változtak. Olykorban élünk, amikor egyik negatív közösségi élmény a másikat követi, és amikor az egészséges kezdeményezésre, a fiatalos tettvágyra, a pozitív tartalmakra nagyon nagy szükség van. Ilyen értelemben kérdeztem, hogy tehát a gombaszög, mint aktivitás összefogó erővel bír, nyitott, de ugye indítottuk az első részben a civil szféra is, hogy a civil szféra gyenge a társadalmunkban, és az ott összefogott, önkéntesen jövő, az rendben van, hogy civil közösségek szervezésében jön létre, én azokra gondolok, akik mint résztvevők jönnek, visszatérő generációk, hozzák a gyermekeiket majd, hogy ők mennyire aktívak, vagy kapnak inspirációt, ez nem egy szép magyar szó, ahhoz, hogy ne csak ott gombaszögön, egy idézőjelben csak akár a sátorban megbeszéltek erejéig, legyen erejük abban részt venni ebben a kommunikációban, hanem mikor hazamennek és újra gyűri őket az élet, hogy tudnak ebből meríteni. Tehát van egy ilyen rálátás, megtapasztalás, hogy aktivizálódnak a civilek.
Azt gondolom, hogy nehéz ezt egyébként mérni valamiféle mutatókkal most azonnal, hogy ennek van-e bármiféle impaktja, de például a krasznaurkai lakosokon, amikor tavaly a várölelést szerveztük, és az ő váruk, a nagyon szeretett váruk, amit megbőgette mindenki, aki abban a községben élt, de még a jópám is, aki mondjuk egy 20 kilométerrel távolabbról származik. És ez, amiről mindenki megfeledkezik, meg két éve nem történik látványos változás, bár most újabb ígéreteket kapott az önkormányzat a Szlovák Nemzeti Múzeumtól és a vonatkozó minisztériumtól, de de hogy oda mentünk, és együtt kézen fogva 1500 ember körben állt a várat, és azok a krasznaorkaiak, akik csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz, potyogtak a könnyeik, hogy ezek azok az események, amikor egy táborlakó kilépve a sátrából, meg kilépve a tábor kapuján valamit tesz is talán a közösségért, részt vesz olyan aktivitásban, amiben egyébként nem venne részt, hogyha otthon maradt volna. És
katalizátor lehet az életben.
Már csak azáltal is, hogy ez egy művelődési tábor, tehát nem egy gastrofest, vagy egy koncert, vagy egy rockfest. Persze nem akarom ezeket a rendezvényeket bármiféleképpen leminősíteni. Mi nem ebbe a ligába versenyzünk. Ez a művelődési tábor téma, ez kicsit más. De amellett, hogy a koncertek mellett még van körülbelül 140 további program azon a héten, ahova már nem kell vadászni az embereket úgy, mint évekkel ezelőtt, hanem jönnek maguktól. Tehát, hogy a színházi sátorral nem az a probléma, hogy hányan fognak bent ülni, hogy gyere el, léci, mert nagy leégés lesz, hogyha nem lesz közönség, hanem egyszerűen az aktuális kérdés, hogy a tavaly előtthöz képest tavalyra megduplázott kapacitású Szalma színház, hogy fogjuk a Slam Poetry-kor kibontani a hátsó falát, hogy aki kíváncsi rá, az legalább messziről, de lássa élőbe a történetet, ne kivetítőnk eljen már azt bemutatnunk, ami 3 méterrel arrébb zajlik. És hát ez az igazi eredmény, azt hiszem, és ezzel tud már csak az önmagában több lenni, hogyha egy fiatal hozzánk jön el, gombaszögi nyári tábor, nem mondom azt, hogy hozzánk, mert rengetegen vagyunk. Tehát éppenséggel a nagy színpadhoz, vagy a közéleti sátorba, vagy a színházi sátorba köt ki, és abba a kis közösségbe éli végig a tábort, az egy egész más élmény, meg emlék, meg tapasztalat, mint hogyha egy sörfesztiválon végig bulizza a heten. Nálunk is végig fogja bulizni, szó se róla, de egyszerűen az leírhatatlan, amikor egy előadót meghívunk egy reggel 8-as előadásra, és ő azt mondja, hogy nem vállalja, mert reggel 8-kor ott a fesztiválon nem lesz senki. És akkor a reggel 8-as előadáson, a fesztivál szombatján, már 4-5 nap kiképzés után ott összejön egy random előadásra 230 ember, akkor azt mondom, hogy na, talán van potenciál ebbe a szlovákiai magyar kultúrközegbe, hogy ez tovább éljen még egy darabig, és nem fogunk talán kihalni holnap utánra, hogyha ez ilyen formában tudjuk építeni és fejleszteni.
Kimondtad, hogy Slam Poetry. Mellékutcába csallak. Minek véled, mi lehet az oka ennek a kirobbanó sikerének, ennek az újfajta, régiónkban újfajta költészetnek, amely végül is angol nyelvben született meg, és meghonosodni látszik csodás magyar nyelvünkben is.
Ez egy generációs történet, én szerintem ebben mindenki azt kedveli, hogy ezt a sajátjaink teremtik, tehát hogy ebben nem fog bele kotnyeleskedni senki a nagyapáink korosztályából, és most nem akarok semmilyen szervezetet vagy hasonló intézményt kiemelni, akiknek mondjuk a rendezvényeire a fiatalok annyira nem szívesen járnak, méltatlanul egyfajta néha már ilyen pejoratív jelzőkkel illetik a ezeket a régebbi társadalmi szervezeteket. Méltatlanul, ezt teszem hozzá, mert nagyon hasznos munkát végeznek kitartóan több évtizede, de egyszerűen ennek a generációnak más kell. máshogy szocializálódott, máson szocializálódott, és a saját eszközeivel azokon a médiumokon keresztül, amiket ők fogyasztanak, azokon keresztül vannak megszólítva valami olyasmi által, amit a saját kortársaik, a saját barátaik, vagy a távolabbi baráti köreik teremtenek, akkor azt szívesebben befogadják.
Sort kerítünk majd tárgyalásban vagyunk Laboda Robival, az egyik neves képviselőjével, a slam poetry stílusnak.
Igen, a Laboda Robi a szervezője ennek a gombaszögi nyári táborban is.
És el tudod-e képzelni, hogy gyermeket majd az irodalom órán pedagógus vezénylete alatt elemezzük ki Laboda Robi bácsi adott versét, úgy, mint ahogy mi elemeztük Adit vagy Petőfit, tehát hogy majd ilyen feladat lesz.
Hát úgy, ahogy mi is elemeztük Gál Sándort, vagy Bettes Pistát, aki mellesleg szintén híres lájkolója a gombaszögi nyári tábornak, ő is már ott van 7 éve minden alkalommal, igazi bútordarab. Még verset is írt a táborról a Bettes István. Tehát úgy, ahogy mi is tanultunk róluk, én azt hiszem, hogy ez nem irreális, sőt, helye van a tanórákon ennek.
Nagyszerű. Most olyat csinálok veled, hogy mondok egy-egy szót, és reagálj rá. Lélek.
Egy szóban kell reagálni?
Nem muszáj egy szóban.
Elmélet. Most egy szóban reagáltam.
Tehát lélek, elmélet.
Igen.
Ennyi? Egy. Erkölcs.
Tanulság.
Igazság.
Igazságtalanság.
Hit.
Stabilitás.
Én.
Mi.
Isten.
Ember.
És a következő ember.
Isten.
Anyanyelv.
Fú, most rengeteg minden eszembe jutott, mert hogy ezt annyiszor jártuk már körbe ezt a témát.
Mármint, hogy anyanyelvet?
Igen, uh-huh. Pontos. Ezt fogom.
Camino.
Camino. Rég volt.
Mitől mosolyog orosz őrs? Mint egy kisfiú. Szívből. Lehet olyan is, hogy megeszik egy tábla csokit.
Hát sokat mosolyogtam az elmúlt évben, az egész biztos, rengeteg mindenféle családi örömben és szakmai sikerben is részem volt, de talán azon úgy a többiekkel együtt, amikor valaki merő rossz indulatból, szánt szándékkal megpróbál egy egész nemzedéket leírni, nem komolyan venni, elbagatelizálni, tönkretenni a maga módján, hogyha láthatóan ezek a tervek nem sikerülnek, akkor azt mondom, hogy győzött valamiféle igazság.
És ez boldogság.
Igen.
Hol látod magadat 5 év múlva?
Húha. Hát erre nem tudok választ adni. Valószínűleg a kultúra szervezés környékén.
Akkor a 10 évet most meg sem kérdezem, azt majd a következő beszélgetésre hagyjuk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, önök orosz őrsel véghez vitt beszélgetésünket hallották. Szeretnél valamit mondani a felvidéki és anyaországbeli hallgatóinknak? És szlovákiai, szlovák hallgatóinknak, akik értik nyelvünket?
Hát elég sok mindent elmondtam már.
Üzenetként esetleg, hogy van-e valami?
Hát említetted a polgári társulásunkat. Nem véletlenül az a neve, hogy Cinemetu, az a latin jelmondat, ami a Jameson whisky elmondata egyébként többek között, de nem véletlenül választottuk ezt, magyarul azt jelenti, hogy félelem nélkül. Én ennyit mondok, hogy ne féljünk.
Egymástól sem.
Egymástól sem.
Így legyen. Áldás, bőség, jólét, békesség legyen velünk, nekünk és általunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
A partján nevelkedik tulipán, a partján nevelkedik tulipán, téged óhajt az én szívem, téged vár, téged óhajt az én szívem, téged.
Érzem a kezed a vállamon.